A Bibliaolvasó Kalausz szerinti mai napi szakaszból olvasom Isten igéjét, ahogyan a 139. Zsoltárban szól hozzánk. A 139. Zsoltár első 12 versében így szólít meg bennünket Isten igéje. A karmesternek Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hová menjek lelked elől, orcád elől, hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság. A sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, szívünkbefogadásán és megtartásán, a gyümölcsöt teremjen, ami életünkben értek most fennállva, ezért könyörögjünk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked azért, mert mi is elmondhatjuk, hogy megőriztél bennünket az elmúlt héten. Nem csak az elmúlt héten, hanem egész életünkben tapasztalhatjuk azt, hogy te minden oldalról körülfogsz bennünket, és rajtunk tartod a te kezedet. Köszönjük ezt a csodálatos védelmet, azt, hogy a te kezedben biztonságban lakhatunk, hogy nem lehet máshol igazán otthonunk, csak nálad, a te atyai kezedben. Urunk, köszönjük neked azt, hogy ahhoz, hogy védelem alatt álljunk, hogy biztonságban legyünk, ahhoz az is hozzátartozik, hogy figyeljünk rád. Akkor élhetünk igazán nyugalomban és békességben, hogyha hallgatunk arra, amit te mondasz nekünk. Köszönjük, hogy így készítettél ma is lehetőséget a számunkra. Köszönjük, hogy itt lehetünk, hogy ennyien itt lehetünk ebben a templomban, hogy elhoztál bennünket. Hisszük azt, hogy nem véletlenül vagyunk itt. Köszönjük azt, hogy vannak közöttünk most néhányan, akik csak egyszer vagy kétszer voltak eddig még ezen a helyen, vagy talán most vannak először. De tudjuk azt, hogy mindannyian a te hívásodra jöttünk. Azért jöttünk, mert te megszólítottál bennünket, és szeretnél üzenni nekünk valamit. Urunk, arra kérünk, hogy hadd halljuk meg a te üzenetedet ma is. Hadd legyen igazság, ami számunkra, amit énekeltünk kérésként, hadd valósuljon meg az, hogy ezen a mai napon is, ezen a mai délelőttön is hit, remény és szeretet tölti be a szívünket. Amen. Készülve az ige hallgatására, a 165. énekünk 5. versét énekeljük. 165. dicséretünk 5. verse így kezdődik: egyszerűvé formálj belső lelkiképpen, békességben, csöndességben. az az ige, az az öröm üzenet, amelyet Isten készített a mi számunkra, és amit az ő szent lelke erejét, segítségét kérve hirdetni kívánok, írva található a 139. Zsoltár utolsó verseiben, a 23. és 24. versekben a következőképpen. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján. Foglaljunk helyet, és úgy hallgassuk az ige hirdetést. Egy alkalommal egy nagyapa az unokájával sétált, és amikor egy templomhoz értek, akkor ez az unoka megkérdezte, hogy ki az, aki ebben a nagy házban lakik. És a nagyapa azt válaszolta, hogy a Jóisten lakik ebben a házban. Gondolkodott az unoka egy darabig, aztán megkérdezte mégis, hogy de hát ti nem ezt mondtátok nekem, ti azt mondtátok, hogy az Isten a mennyben lakik. Nagy bajban volt a nagyapa, hogy mit válaszoljon akkor most erre, de aztán kivágta magát, eszébe jutott, hogy az unokái szülei orvosok, és azt mondta, hogy igazad van, az Isten a mennyben lakik, de itt van a rendelője. Az Isten, az áldott orvos gyógyít az ő rendelőjében, a templomban, gyógyítja a testet is, de elsősorban a lelket. Gyógyítja mindazt, ami nincsen a helyén, ami megromlott, ami beteg, ami nem egészséges. Mindazt, ami nem úgy működik, ahogyan kellene. Persze az Istennek nem csak a templom a rendelője, ő ott van bárhol, mindenhol, ahol valaki őt segítségül hívja, segítségül kéri. Mindenhol ott van, ahol az ember éppen van, és ahol az ember hozzáfordul. A templom egy különleges hely valóban, és különleges idő az Isten tisztelet, a templomi Isten tisztelet. De az Istennek nincsen rendelési ideje sem, mert ő rendelkezésünkre áll, ha szabad ezt a rossz szót mondani. Ő ott van éjjel és nappal, hogy segítsen, hogy menjünk hozzá, mehessünk hozzá, és hogy ő is menjen oda, ahova az ember hívja. Ő nem kényszerít senkit sem arra, hogy hozzámenjen. Ő nem kényszeríti senkire sem a vizsgálatot, sem a terápiát, a gyógyítást. Ő képes arra, hogy valakit meggyógyítson úgy is, hogy az illető nem kéri és nem akarja. De az Isten azt szeretné, hogyha mi magunk önként mennénk hozzá, és önként kérnénk, magunktól kérnénk azt, hogy ő vizsgáljon meg bennünket. Úgy, ahogyan ez a zsoltáros is kérte, akkor, amikor megírta ezt az imádságot, mert ő is ezt mondta, vizsgálj meg Istenem, ismerd meg a szívemet. Vizsgálj meg engem, és ismerd meg a szívemet. Önként megy a maga szántából, nem azért, mert bárki vagy bármi kényszeríti ezt az embert, hanem azért, mert tudja, hogy erre van szüksége. A legnagyobb szüksége erre van. Ismerd meg a szívemet. Egy önkéntes szívvizsgálatot kér Istentől ez az ember. Ezt olvassuk ezekben a sorokban. És miért pont a szívét akarja megvizsgáltatni? Hát azért, mert ez a legfontosabb. Mert a testben is ez a legfontosabb szerv, hogyha minden más egészséges, hogyha semmi mással nincsen probléma, csak a szívvel, akkor viszont nagyon nagy baj van. Ha a szív beteg, akkor az egész test beteg. Ezért viszi a zsoltáros Isten ez az ő szívét. Nem testi értelemben nyilván, hanem lelki értelemben. Mert a szív, tudjuk a Bibliában, az egész embert jelenti. Az egész lényünket, a bensőnket, azt a helyet, ahonnan kiindul igazából minden. Ahonnan indulnak az érzéseink, az érzelmeink, ahol születnek az akaratunk, születik az akaratunk, születnek a döntéseink. Ezért amikor oda megyünk az Istenhez, és azt mondjuk, hogy vizsgálj meg engem, ismerd meg, vizsgáld meg a szívemet, akkor azt kérjük tőle, hogy vizsgálj meg engem tetőtől talpig, úgy, ahogy vagyok, mert egy területet sem szeretném, hogy beteg legyen az életemben. szívvizsgálat. Először ennek a szívvizsgálatnak a szükségességéről szeretnék beszélni, aztán pedig ennek a vizsgálatnak a következményeiről. Kicsit furcsa az, hogy a Zsoltár végén elhangzik egyáltalán ez a kérdés. Vizsgálj meg, Istenem! Miért furcsa? Azért, mert a Zsoltár úgy kezdődik, hogy azt vallja az írója, hogy Uram, Te megvizsgálsz engem és ismersz. A régi fordításban, múlt időben olvashatjuk ezt a szót, Uram, Te megvizsgáltál engem és ismersz. Igen, az orvos már elvégezte a vizsgálatot, már elkészült a diagnózis, ő ismer. És hogy mennyire ismer, arról a Zsoltár első fele beszél, gyönyörű képekben sorolja fel, hogy mit jelent az, hogy az Isten ismer bennünket. A Zsoltáros itt is megvallja, tudod, ha leülök, ha felállok, szemmel tartod járásomat, pihenésemet, szándékaimat, gondod van minden utamra, mindenhova, ahova megyek, minden, amit célul kitűzök, te azt látod. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Milyen nagy dolog ez, hogy még ki sem mondunk valamit, és az Isten tudja, hogy mire gondolunk. Még ki sem mondjuk, és ő már válaszol, benne már megszületik a válasz. Vagyis mindez azt jelenti, hogy van valaki, aki vizsgál bennünket, van valaki, aki folyamatosan vizsgálja a szívünket, akkor is, ha nem kérjük. Van valaki, aki ismeri a gondolatainkat, szándékainkat. Ez a valaki az az Isten, aki úgy mutatkozik be a Bibliában, hogy én vagyok a szívek vizsgálója, én vagyok a lelkek megítélője. Akik már találkoztak az Istennel, csak egy kicsit is kapcsolatba kerültek vele, azok tudják, hogy ez igaz. Tudják, hogy az Isten tud rólunk mindent. De az a kérdés, hogy vajon komolyan vesszük-e ezt? Komolyan vesszük-e ezt, hogyha senki nem ismer bennünket igazán, még talán a legközelebb állók, hozzánk legközelebb állók sem, ha senki sem látja a szívünket, ha senki sem tudja, hogy a mi szívünk mélyén mi van igazán benne, akkor is van valaki, mert az Isten előtt akkor sem titkolhatunk el semmit. Úgy lát, úgy ismer, ahogyan vagyunk. Mennyire igaz az a mondat, amit olvasunk akkor, amikor Sámuel próféta elmegy, hogy felkenje, kiválassza a következő királyt, és elmegy Isaihoz, és elé jönnek Isainak a fiai, és amikor az első fiú odáll, Sámuel azt hiszi, hogy igen, ő lesz az. És az Isten azt mondja, hogy nem ő lesz az, nekem felőtt királyá, mert nem őt választottam. Azt mondja, hogy ne nézd az ő termetét, ne nézd az ő, azt, hogy ő hogyan, milyen a termete, és akkor elhangzik a figyelmeztetés, elhangzik a mondat, amit mi magunk is hallottunk már, hogy az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Isten azt nézi, ami a szívben van. Igen, mi sokszor azt nézzük, ami a szemünk előtt van, mert nem is tudunk mást látni, és azok, akik bennünket látnak, ők is azt látják, ami az ő szemük előtt van. Persze az sem mindegy, hogy mit mutatunk kifelé. De nem az a kérdés igazán, hogy kifelé mi látszik belőlünk. Nem az a kérdés igazán, hogy mit mutatunk meg magunkból a környezetünknek, hanem az, hogy mi van bennünk, mi az igazi énünk, és mi az, ami bennünk lakik igazán. Sok házasságról el lehet mondani, és következik ez be, hogy azt lehet gondolni róla, hogy akik benne élnek házastársként, ők egy ideális párt alkotnak. Hogy az Isten egymásnak teremtette őket, és minden rendben van, teljes harmóniában élnek. És aztán egyszer csak villámcsapásszerűen, úgy, hogy még a barátaik számára is meglepetés a hír, és megdöbbentő a hír, bejelentik, hogy válni fogunk. Mert kifelé egészen más látszott, mint amit ők belül megéltek. És ez igaz az ember személyes, egyéni életére is. Mi az, ami kifelé látszik, mi az, ami pedig bennünk van. Milyen tragikus, hogyha ez nem ugyanaz. Milyen tragikus, hogy sokszor mi magunk is úgy teszünk, mintha senki nem ismerne minket, még az Isten sem. Sokszor úgy teszünk, mintha az lenne a valóság, ami kifelé látszik, amit kifelé mutatunk. pedig attól még, hogy a felszín nyugodt, attól még a mélyben ott lehetnek az örvények, és ott lehet a zavaros víz. Isten nem csak a felszínt látja, hanem a mélyet is látja. Nem csak a nyugodtságot látja, hanem az örvényeket is látja. Éppen nemrég hallottuk, olvastuk Nátánael történetét, és itt is hangzott igehirdetés néhány héttel ezelőtt János evangéliumából, amikor ez a tanítvány, aki akkor még nem volt tanítvány, egészen megdöbbenve és csodálkozva kérdezi Jézustól, hogy honnan ismersz engem? Honnan tudsz te mindent, ami velem történt, amilyen vagyok? Jézus azt is mondja neki, hogy még mielőtt találkoztunk, láttalak téged, ahogy a fügefa alatt ültél. Láttam mindent. Látom a múltadat, a jelenedet, minden gondolatodat. Igen, mert bárhol vagyok, az Isten lát. És ezzel szembesül a zsoltáros is, és elmondja, hogy bárhova mennék, nem tudnék az Isten elől elmenni. Akár ha hajnal szárnyira kelnék, vagyis legkeletebbre mennék, vagy a tenger túlsó végén legnyugatabbra mennék el, akkor sem tudnék elmenni előle. Mert az ember próbál menekülni. Menekülni. Mi elől? Menekülni a vizsgálat elől. Az Isten szemei elől. Nem akarja látni a vizsgálatnak az eredményét. Menekül az ember egy másik helyre, külföldre, vagy egy másik kapcsolatba, egy másik munkahelyre, és úgy gondolja, hogy ha máshol leszek, akkor jobb lesz. Pedig az igazi problémák és a bajok nem oldódnak meg máshol sem. Vagy megoldódnak ott belül, vagy sohasem oldódnak meg. Mert az arról feledkezik el ilyenkor az ember, hogy csak az Isten elől nem tudok elmenekülni, meg önmagam elől. Bármi más elől talán el tudok menekülni. Hát ezért szükséges a vizsgálat. Ezért életbevágó és létszükséglet, hogy az Isten megvizsgáljon bennünket. Hogy ne el akarjunk menekülni Istentől, hanem oda akarjunk hozzá menekülni, aki fel tudja állítani azt a látleletet, ami igazán igaz ránk. És ez annak a ellentmondásnak is a feloldása, amivel kezdtem, hogy miért van az, hogy ezzel végződik a zsoltár, Uram, vizsgálj meg, és azzal kezdődik, hogy Uram, te már megvizsgáltál engem. Hát az a feloldása ennek az ellentmondásnak, hogy igen, az Isten megvizsgált, ő ismer, de igazán nekünk van szükségünk arra, hogy elmondja a vizsgálati eredményt. Nekünk van szükségünk arra, hogy megtudjuk, hogy mi lakik bennünk, mert van az úgy, hogy még mi sem tudjuk azt, hogy mi van bennünk. Van az úgy, hogy mi magunkat is be tudjuk csapni. Nem csak a másik embert, de magunkat is be tudjuk csapni. Vizsgálj meg, Istenem! Milyen az én szívem? Mi lakik benne? Mi van ott legbelül? Azért az is tanulságos lehetne, hogyha megkérdeznénk azokat, akik ismernek bennünket. Te milyennek látsz engem? Mert azért előbb-utóbb az emberek felé is kiderül, hogy milyenek vagyunk. Előbb vagy utóbb az igazság kiderül. Érdemes lenne és tanulságos megkérdezni azokat, akik körülöttünk élnek, hogy szerinted én milyen ember vagyok, mi van bennem, mi van az én szívemben, mi van ott belül, milyen az én szívem. Ha a Biblia képével, kifejezéseivel kérdezem, kő szív van bennem ott belül, vagy húsz szív, amiket végzek, azt szívesen végzem, vagy szívtelenül teszem. Az emberekhez szívvel fordulok, vagy szívtelenül fordulok. Benne van-e a szívem mindabban, amit teszek, amit mondok, vagy hiányzik belőle a lényeg. Igen, szükségünk van rá, hogy ne csak az emberek, hanem az Isten is elmondja, és megválaszolja ezt a kérdést, mi van bennem. Azért tudja megválaszolni, mert ő az, aki alkotott, ő az, aki tudja a legmélyebb titkainkat is. A Zsoltár középső részét nem olvastam, az is egy csodálatos leírás erről, hogy az Isten alkotott, ő teremtett, és ezért ismer. Azt vallja meg a zsoltáros, hogy te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Igen, ő már akkor is látott, amikor az édesanyám sem látott, meg az orvosok sem láttak. Ő már akkor látott, és akkor formált bennünket. Te alkottad veséimet. és a vesék azok is a szívhez hasonlóan azt fejezik ki, ami bennünk a legmélyebb. Valaki azt mondta el régebbi műtétek kapcsán, hogy vese műtétje volt, és megkérdezte az orvost, hogy mit kell itt átvágni ahhoz, hogy elérjenek oda, és azt mondta az orvos, hogy mindent. Mert a vese van a legtávolabb, a legmélyebben, az a legelrejtettebb szerv. És ahhoz, hogy oda eljussunk, ahhoz mindent látni kell. Az Isten látja a legelrejtettebb dolgainkat, a legmélyebb titkainkat is. És ezért kérhetjük őt, hogy vizsgáljon meg. És kérdezhetjük a zsoltárossal, nem járok-e téves úton? Nem járok-e téves úton abban, ahogyan élem az életemet? Nem járok-e téves úton abban, amilyen célokat kitűzök magam elé? Rövid távú vagy hosszú távú célokat? És megkérdezhetjük, igen, hogy mi lakik a szívemben? Hogy hogyan vagyok jelen a családomban? Hogyan beszélek a munkatársaimmal, a szomszédaimmal? Mi van a szívemben, amikor róluk gondolkodom? Nem járok-e téves úton? Miközben minden rendben van, úgy tűnik, hogy minden rendben van, nincsen valami mégis, ami ezt a nyugalmat megzavarja. Nincsen valami mégis ott a szívemben, ami mérgezi az örömeimet, ami mérgezi a kapcsolataimat. Van-e bennem bármi miatt, vagy bárki miatt harag, vagy neheztelés, vagy keserűség? Mert hogyha van, akkor az a keserűség, hogyha ott van a gyökere, akkor fel is tud növekedni, és aztán el tud borítani egészen. Lehet kérni az Istent, hogy miközben néz minket, és néz mindent, mutassa meg azt is, amiről tudok, és azt is, amiről nem tudok. Mutasson rá minden hiányra, minden hiába valóságra, minden tisztátalanságra bennem. Mert tisztátalan szívvel lehet élni, de nem érdemes. A másik kérdés az úgy hangzott, hogy mi lesz ennek a vizsgálatnak a következménye. Vagy mi lesz annak a következménye, hogy egyáltalán megkérem az Istent, hogy végezze el ezt a vizsgálatot. Mi lesz a következménye, amikor kimondom, őszintén kimondom ezt a kérést, Uram, vizsgálj meg engem, és mutasd meg, hogy mi van bennem. Azt mondja a zsoltáros, próbálj meg. És amikor egy ember elmondja az Istennek ezt őszintén, próbálj meg, és ismerd meg a gondolataimat, akkor nagy a veszélye annak, hogy az Isten ezt meg is teszi. Hogyha valaki elmondja az Istennek azt, hogy próbálj meg, akkor nagy valószínűséggel az Isten ezt meg is teszi. Megpróbál. Megpróbál, és ebben a próbában mutatja meg azt, hogy mi is van bennem. Igazán a próbákban derül ki az, hogy mi van az emberben. Lehet, hogy te is próbában vagy most éppen. Lehet, hogy olyan időszaka van az életednek, amikor úgy érzed, hogy nagy próbája van az életednek. Olyan jó lenne, hogyha úgy tudnánk ezekre a próbákra nézni, mint amik ennek a vizsgálatnak a velejárói. Hogy ezek a próbáknak majd lesz eredménye, meg lesz az, amit az Isten ezek alapján meg tud és meg akar mutatni nekünk. A próbákban jön ki nagyon is az, hogy mi van az emberben. Elmesélték azok, akik most már idősek és megjárták a fogoly táborokat azt, hogy ott tényleg kiderült, hogy mi van az emberben. Főleg ételosztáskor, mert hogy az annak nagyon hiány voltak. És voltak olyanok, akik egy falatért ölni tudtak volna, pedig korábban senki nem gondolta volna róluk. És voltak olyanok, akik tudtak még ilyen átkozott körülmények között is, tudtak szelidek és türelmesek maradni. Még ilyen körülmények között is azt az egy falat kenyeret meg tudták osztani a másikkal. Mi van a szívemben? Az Isten megpróbál, és a próbákban kiderül. És a próbákban is lehet azt mondani, amikor valaki megkérdezi nekünk, hogy vagyunk, jól vagyunk. Éppen most itt az Isten tisztelet elején beszélgettünk egy testvére, és ezt a kérdést tettem fel én is neki, hogy van, és azt mondta, hogy jól van, jól kell lennem. Aki az Istennel van, annak jól kell lennie. Ő is nagy próbákat élt át. Korán árva lett, aztán most már évek óta özvegy, és mégis elmondhatja azt, hogy jól van. A próbák ellenére. Mert a próbákban kiderül az, hogy mi van bennünk. Kiderül az, hogy tudunk-e hűségesek maradni az Istenhez. Tudunk-e hűségesek maradni a mellettünk élőkhöz. Kiderül. És sokszor nehéz szembesülni azzal, ami kiderül. Mert sokszor azzal szembesülünk, hogy bizony nem minden jó, ami a mi szívünkben van. Nem jó élmény sokszor találkozni a diagnózissal, azzal, amit az Isten felállít és elmond nekünk. Mert az Isten elmondja, és nem mindig jó ezzel szembesülni. Az ember szeretne sokszor ezelől valóban elfutni, elmenekülni. Az életben sokszor erről szól a dolog. Ott van bennünk a vágy, hogy felejtsünk, elfelejtsük. Elfelejtsük azt, hogy vannak betegségek, hogy vannak bűnök, hogy van sátán. Elfelejtsük azt, hogy egyszer majd meg kell állnunk az Isten előtt, és el kell számolnunk azzal, amit tettünk és amit mondtunk. Erre bíztat a világ, hogy felejtsd el, ami kiderült, amit az Isten elmond rólad, felejtsd el. És valóban, amikor az ember legelőször szembesül azzal, hogy nem biztos, hogy olyan tiszta az én szívem, akkor lehet, hogy az első reakciója az, amit látunk Munkácsi Mihály ismert festményén, a Síralomház című képen, amikor a halálra ítélt ember földhöz vágja a Bibliát. Lehet, hogy ha szó szerint nem is tesszük meg, de sokan megteszik ezt gondolatban, hogy földhöz vágjuk a Bibliát, amikor kiderül az, hogy mit mond rólunk, amikor kiderül, hogy olyannal szembesülünk, amivel nem szeretnénk. És ez talán nem is baj. Nem baj, mert az, hogy így reagálunk, az azt mutatja, hogy megértettünk valamit. Megértettük azt, hogy az Isten el akarja mondani, hogy nélküle elveszettek vagyunk. Olyan elveszett emberek, akiknek a jósága, a szeretete, a türelme, sokszor még a hite is csak látszat. Igen, hogy elfelejtsük. Sokszor erre törekszünk. Elfelejtsük azt, amit a Biblia mond, hogy a szív önmagában csalárdabb mindennél. Javíthatatlanul gonosz. A felvilágosodás óta divatos az a gondolat, hogy az ember igazán alapvetően jó. Csak a környezete rontja el. Azok a hatások, amik érik. A Biblia arról beszél, hogy nem így van. Hogy nem így van. Jézus azt mondja, a szívből származnak a gonosz gondolatok, a házasságtörések, paráznaságok, az Isten káromlások. Igen, ilyen önmagában a szívünk az ilyen. De az a jó, hogy van megoldás. Az a jó, hogy van gyógyulási lehetőség. Amikor Pál így kiáltott, mikor szembesült ezzel, hogy kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből, akkor az ilyen kérdés már a gyógyulásnak a kezdete. És egyet azért nem szabad elfelejtenünk, hogy a vizsgálat az mindig a gyógyulásért van. Mindig azért van, mert az Isten gyógyítani akar, és azért szembesít bennünket önmagunkkal, hogy meggyógyítson, hogy megtisztítson. Még egy ilyen orvosi jelenet, ami eszembe jutott, egy kislány, akit a fogorvoshoz vittek, és nagyon félt a fogorvostól, és még rákerült a sor addig, és beszélt össze-vissza, csak hogy elterelje a maga figyelmét is, de aztán eljött az idő, és oda kellett ülni a fogorvosi székbe. És nagy zavarában azt kérdezte, doktor bácsi, kérdezhetek kettőt? És mondta, hogy persze, kérdezz nyugodtan. Tudsz fogat húzni? Igen, válaszolta az orvos mosolyogva. És szeretsz engem? Igen, szeretlek, kislány. Akkor kinyitom a számot. Igen, valahogy így van ez, hogy az Isten nem csak ismer bennünket, hanem szeret is bennünket. És úgy vizsgál, és úgy akar gyógyítani, hogy miközben megmutatja, hogy mi a rossz, megmutatja a megoldást is, ami számunkra. Mindannyian megkérdezhetjük, Isten, te tudod kezelni az én bajomat? És ő azt mondja, hogy igen, tudom. Azért, mert én alkottalak, mert ismerlek mindennél és mindenkinél jobban. Tudom kezelni a te bajodat. És megkérdezhetjük másodszor, Isten, szeretsz engem? És ő válaszol, nem is szavakkal, hanem úgy, hogy rámutat a keresztfára, ahol az ő legnagyobb szeretetét fejezte ki az ember iránt. És azt mondta, hogy ha ezt elhiszed, akkor van gyógyulás a számodra, és akkor én meg tudlak téged gyógyítani. Ezt az Istent lehet kérni arra, hogy vizsgáljon meg. Lehet kérni, hogy adjon nekünk új szívet. És ezt ő meg tudja tenni, de ő meg tudja tenni. És ez hatalmas csoda. Ezért kérhetjük mindannyian a Zsoltárossal együtt. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e a téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Vezess a helyes úton, vezess a keskeny úton, vezess a te utadon. Így legyen. Amen. Úrunk Istenünk, valóban csodálatos ez előttünk, és nem is tudjuk felfogni azt, hogy hogyan van az, hogy te ismersz bennünket, és mégis szeretsz. Hogyan van az, hogy te olyan hűségesen ott állsz mellettünk, akkor is, amikor mi nem állunk melletted, akkor is, amikor mi elfordulunk tőled, de te mégis ott vagy, és vársz, és hívsz bennünket, hogy oda találjunk hozzád. Nem akarsz kényszeríteni, de vársz bennünket, ahogy a tékozló fiú apja várta a fiút, úgyhogy kémlelte a távolt, és várta, hogy mikor tér vissza hozzá a fiú, hogy megölelhesse, hogy ruhát adhasson, új ruhát és tiszta ruhát adhasson rá. Urunk, mi is kérünk. Tisztában vagyunk a kockázattal, hogy amikor azt kérjük, hogy vizsgálj meg, akkor te tényleg megvizsgálsz, és tényleg kíméletlenül elénk tárod azt, ami bennünk van. De mégis tudjuk, hogy erre van szükségünk. Mégis tudjuk, hogy ez megoldás az egész életünkre és minden, annak minden részletére. Köszönjük meg neked a te próbáidat is, ott, hogy láthassuk mindig azt, hogy te ezekkel akarsz tanítani bennünket, ezekkel is akarsz tanítani. Kérünk, hogy adj erőt, amikor benne vagyunk. Kérünk most mindazokért, akik nagy teher alatt vannak, bármilyen alatt lelki vagy testi terhet hordoznak. Kérünk azokért, akik most anyagi nehézségekkel küzdenek, adósságban vannak, és nem látják a kiutat. Kérünk a betegekért, a beteg ágyon fekvőkért, kórházban lévőkért, szenvedőkért. Kérünk azokért, akiknek fájdalmuk van, gyászuk van. Kérünk mindazokért, akiknek erőre van szükségük. Urunk, köszönjük, hogy mindezt kérhetjük. És köszönjük, hogy valóban, amit te elénk adsz, az a mi javunkra van. Urunk, szeretnénk a te utadon járni, és olyan sokszor nem sikerül, de hogyha eltévedtünk, akkor vezess vissza újra a te utadra. Kérünk, hogy hallgass meg ezt a kérésünket, hallgass meg, és add, hogy legyen őszinte ez a kérés bennünk, és válaszolj a te gyógyító szereteteddel most is, és kérünk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat a te fiad Jézus Krisztus nevében, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem az adakozás lehetőségét, mint ami a mi Isten tiszteletünk része. Hirdetem azt is, hogy lehetőségünk van vásárolni itt hátul. Könyvek érkeztek, mégpedig családi áhítatos könyvek, amelyben lehetőség van arra, hogy a családban ezt elővegyük, forgassuk. Érkeztek bizományba hozzánk, és olcsóbban vásárolhatjuk meg, mint ahogy az eredeti ára 2500 forintért, 1800 forintért juthatunk hozzá, vihetünk, vásárolhatunk magunknak, a mi családunknak, vagy ajándékba. Meg lehet nézni itt az Isten tisztelet után hátul belelapozni, és aki úgy gondolja, hogy ezt szívesen magának vagy másnak megvásárolná, megteheti. Akkor is, ha esetleg nincs annyi pénz, akkor majd legközelebb kifizeti. Templomi Isten tiszteletünket zárjuk a 285. énekünk 4. és 6. versének éneklésével. 285. énekünk 4. verse így kezdődik: adj mi nékünk megújult szívet és új indulatot. Isten áldását. A Teremtő Isten mondja: új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek. Amen.